hogy juthassak a mennyei Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki, az Állami Ménes Gazdaság Szilvás Várad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megérénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 11. részét Tóth Levente előadásában hallják.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek.
Hazatérve a plébániára vártam, míg valami mozgást hallok Dalzwell atya hálószobájából, mikor délutáni álmából felkelve kissé bedagadt szemmel megjelent, kértem, jöjjön a dolgozó szobámba, hogy megbeszéljük Archie elbocsátásának problémáját. Elmulasztottam megmondani, hogy én ajánlottam Archie-t Tony Marlowe-nak. Amikor végighallgatott, Dalzwell atya a véleményt nyilvánított. Valami nagyon bűzlik e körül a Peregrine Worsley körül. Elismertem, hogy én sem szerettem az ipsét ódivatú nyelv használatával és hízelgő búkjával, de szavahihetőnek látszott. Na, szó sincs róla, Neil atya. Először is a címét valami Chambersként adta meg, na már most Kensington, Chelsea és Victoria kerületekben számos helynek van ilyen hangzatos neve, de Fairwaterben ilyen nem létezik. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy kívülálló, nem véletlenül sétált el Tony boltja előtt, szándékosan kellett, hogy oda menjen. Másodszor Mr. Worsley azt állította, meglátta, hogy Archie Lee egy fűszeres boltban dolgozik, már a legelső reggelen, amikor elkezdte a munkát. Micsoda véletlen, Neil atya! És az ég szerelmére. Egy könyv előtt miért érdekli, mi történik egy fűszerüzletben, ráadásul milyen jó szeme kell, hogy legyen ennek a lelkiismeretes úrnak. Ezzel szemben bifokális szemüveget visel, tettem hozzá. Na, azután azt állítja, meglátta Archie-t, hogy Tony Marlowe-nál dolgozott, de egy teljes óráig nem hívta fel. Arra használta fel azt az időt, hogy kikeresse Tony számát a telefonkönyvből, vagy talán azt remélte, Archie közben majd valami rosszat csinál. Nem gondolja, hogy Mr. Worsley meséje nem túl valószínű. De miben sántikálhat akkor? Szerintem mindenhová követi Archie-t, vagy talán magándetektívet alkalmaz, hogy azt tegye helyette, hogy mi lehet a célja, biztosan nem tudom megmondani. Lehet, hogy halálra rémült, amikor Archie megfenyegette, hogy fejbe vágja, és azóta egyfolytában bosszút forral ellene. És nem engedi, hogy Archie megvesse a lábát valami állandó munkában? Aha. Úgy tűnik, de ez csak elméleti találgatás. Fogadni mernék, hogy itt valami rendhagyó dolog van. De Mr. Worsley vette a fáradtságot, hogy személyesen jöjjön el, atyám. Lehet, hogy ez a módszere, hogy erkölcsi nyomást gyakoroljon. Tony rendes fickó, de könnyen befolyásolható, érti? Lehet, hogy a szíve szerint kész lenne esélyt adni Archie-nak, hogy jót tegyen, de nem akkor, amikor egy olyan tiszteletreméltó állampolgár, mint Mr. Worsley, elkezd körülötte szimatolni és kinyilvánítja helytelenítését. Nem, úgy érzem, Mr. Worsley mindent elkövetett, hogy Archie Lee-t kidobassa. És ez sikerült is neki. Amikor Dalzwell atya felállt, hogy távozzon, megkérdezte. Neil atya? Igen. Véletlenül nem maga volt az, aki Archie-nak ezt a munkát szerezte? Én voltam. Dalzwell atya újra lerogyott. Ezt nem mondta nekem, suttogta minden szemrehányás nélkül. Hát nem kérdezte, atyám. Gondolati fenntartás? Nagyot nyeltem, de nem válaszoltam. Magának egy hátránya van, Neil atya, tudja mi? Van egy diója, ami üvegből van. És egy verset kezdett szavalni a mikádóból, szokása szerint megváltoztatva a szavakat, hogy találóbb legyen. Ismerem magát, kertelő szavát, mikor mellé beszél, hiába igyekszik, füllenthet napestig, immár semmit sem ér. Mikor befejezte, megszólaltam. Azt tudtam, hogy börtön töltelik, de azt nem, hogy erőszakos bűncselekmény van a rovásán. Hát, mindenképpen túl kockázatos volt, fiam. Egy pillanatig gondolkoztam, majd mégis makacskodni kezdtem. De ha így viselkedünk, hol a különbség köztünk és Mr. Worsley között? Hát nem látja, Neil atya, hogy éppen, mivel egy pap ajánl valakit egy adott munkára, a jövendőbeli munkaadó nem ellenőrzi, ahogy joga lenne hozzá? Ha akarjuk, mi alkalmazhatunk valakit, ha ült, de másnak nem barhatjuk a nyakába. Ez igaz, mondtam. Akkor tehát az ilyen árcsiféle fickók a hulló csillagok pályáját kell, hogy kövessék. Nagyon sajnálom, hibát követtem el. Ön biztos nem csinált volna ilyen ostobaságot. De lehet, hogy mégis, mondta lassan bólogatva a fejével. Megtette volna. De én csak azt mondtam, hogy mit nem szabadna megtennem, nem azt, hogy mit tennék, vagy nem tennék meg. Szóval megtenne valamit jobb belátása ellenére? Gyakran erőfordul, Neil atya, hogy ez az egyetlen tisztességes eljárás. Ha tekintetbe veszük, micsoda farizeusok vagyunk, ugyan mennyire bízhatunk a jobb belátásunkba. Szóval végül is jól tettem? Nem, fiatalember, rendkívül rosszul tette. Ahogy ön is tette volna? Pontosan. Maga tanácsot kért tőlem, és nekem azt kell mondanom, amit minden idősebb és bölcsebb embernek mondania kellene. Az Isten szerelmére soha ne kövesse az én példámat. Csóválta a fejét, mint egy saját reménytelensége miatt. 10 perc múlva itt a tea. Fölkelt és kiment. Kicsit jobban éreztem magam ezek után, eltekintve attól, hogy Tony kedvéért elköteleztem magam, hogy segítek Mr. Worsley-nak, és támogatom megtorló hadjáratában. Hogy utáltam azt a kopasz könyvelőt makulátlan öltönyével, dagadó tárcájával. Miért kell olyan könyörtelenül üldöznie Archie-t, 10000-szeresen megfizettetve vele vétkeit, és rákényszerítve, hogy a bűnöző életét élje? Gondolatban felidéztem Krisztus példabeszédét a farizeusról és a vámosról. A farizeust Peregrinnek hívták, és Árcsi volt az, aki a mellét verte egy feszítővassal, és mormolta, Uram, légy irgalmas hozzám, szegény bűnöshöz. Pontban 4:30-kor telefonáltam Toninak, úgy intézte, hogy ebben az időben Árcsi az irodájában legyen. Fairwater 23-21, vette fel a Tony akagylót. Hello, Tony, én vagyok Boyd atya. Oh, hello, Jim, mondta élénken. Örülök, hogy újra hallom a hangját, és ilyen hamar. Azt hittem, a bronchitis egy hónapig is eltarthat, vagy még tovább. Mogorván szorongattam a kagylót, azon gondolkoztam, morálisan mennyire megengedhető ez a műbeszélgetés. Ez remek újság, Tim, úgy érti, a doktor azt mondta, kifejezetten azt mondta, holnap újra munkába állhat. Nagyszerű! Alig várom, hogy újra lássam. 8-kor, és Jim, üdvözlöm a feleségét és a gyerekeket. Tony ezzel végzett velem és a családommal. 7:30-kor újra telefonált. Köszönöm a segítségét, atyám. Hogy ment? Csodálatosan könnyen, szó nélkül fogadta, amikor megmagyaráztam neki, hogy a továbbiakban nem lesz rá szükség. Örülök, úgy érzem, főleg az én hibám volt. Oda se neki, atyám. Tudja, azt hiszem, gyanította, hogy valaki beköpte. Nem panaszkodott, de olyan megtörtnek látszott, mintha ez már máskor is előfordult volna vele. Szegény Archie, mondtam, mert valami furcsa vonzalmat éreztem a csirkefogó iránt. Igazán sajnáltam én is, ahogy az asszony mondja, az ember önkéntelenül is kicsit az ő oldalán áll. Nem tehetett volna mást, Tony. Túl nagy volt a kockázat. Így van, atyám, csak azt akarom mondani, úgy éreztem, Archie tényleg új lapot nyitott az életében, és ez benne a szomorú. Ott volt a pénztárca, amit visszaadott, meg egy másik dolog is. Igen? Szóval, mikor kifizettem a bérét, 10 fontot, amiben megegyeztünk, azt mondtam neki, nézze, Árcsi, igazán nagyon sajnálom, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztam, és hogy a hét közepén kell új munkát keresnie, meg minden. Itt van még kárpótlásul 2 font hozzá, hogy ezt jóvá tegyem, és tudja, mit mondott? Így nem játszunk, Mr. Marlowe. 10 fontban állapodtunk meg, és 1 krajcárral sem fogadok el többet. És nem akarta. Látott már olyan bűnözőt, aki visszautasít 2 fontot, ha tálcán nyújtják feléje? Köszönöm, hogy felhívott, Tony, fejeztem be. Minden jó, ha jó a vége. Természetesen, ami engem illet, a dolgok nem zárultak ezzel le. Izgatott, hogy Archie azt fogja gondolni, én árultam be. Előző nap kikerestem a címét a Benna Street-en, és nagy kísértésben voltam, hogy felkeressem és megkérdezzem, hogy van. De féltem, hogy kidob, vagy ami még rosszabb lenne, megkér, hogy keressek számára másik munkát a gyónási titok kötelezettségével, ahogy előzőleg. Mérlegelve, Úgy láttam, jobb, ha hagyom a dolgot, de 3 nappal később a High Street-en belefutottam Archie-ba. Ellentmondó érzelmekkel voltam tele, nem tudtam, elmeneküljek-e, vagy fejezzem ki részvétemet, amiért elvesztette a munkáját, vagy megvádoljam, hogy eltitkolta az igazságot, hogy erőszak miatt ítélték el. Archie csupa mosoly volt. Bejön velem egy csésze teára, atyám. Ráálltam, és egy mellékutcában leültünk egy kis kávéházban. Fizetni akartam, de hallani sem akart róla. Legyen a vendégem, mondta. Látva, hogy békés hangulatban van, úgy gondoltam, megkérdezek valamit, ami a szívemet nyomta. Miért nem mondta meg nekem, hogy erőszakos bűncselekményért ítélték el? Miért mondtam volna, nem vagyok én már erőszakos, nem vagyok én már tolvaj? Miért mondanám el fűnek, fának, hogy büntetett előéletű vagyok? Hát én nem vagyok kifejezetten fű és fa. Ez igaz, atyám, de ugye nem kommendálhatott volna be munkára, ha tudta volna. Nem. Na hát ez az. Maga nem tudhatta, hogy most már szelíd vagyok, mint a bárány. Még valami, Archie, mondtam, elismerve érvei erejét. Igen, atyám, nem én köptem be. Ma tudom, atyám, egy Peregrine Worsley nevű ipse volt. Máskor is beköpte magát? Atyám, válaszolt Archie, állandóan ezt csinálja. Igazán sajnálom, mondtam. A farizeus Peregrine Worsley-ra gondolva újra elöntött a mérleg. Nincs ezen mit sajnálni, atyám, legjobb cimborám. Haverok vagyunk, mindig közösen dolgozunk. Úgy érti, az egész szándékos átejtés volt? Nem, dehogy, mondta Archie elszörnyedve. Na, hadd magyarázzam meg. Perry valaha könyvelő volt, évente 5 vagy 6 lepedőt keresett, de bajba került, elsikított még pár ezret, érti? Na, szóval csatlakozott hozzám egy bankkal kapcsolatos munkában Sunbury-ben. Csak egyenesbe akart kerülni, hogy ne kelljen bűnöző életet élnie. Nekem kellett volna, hogy beugratóm legyen, csak hogy kinyitotta a pofáját, mikor nem kellett volna, és majdnem elrontott mindent. Végül mindkettőnket elkaptak, és hála Istennek együtt kaszlisztak be. Azt hiszem, ezt ő mind elmondta. Hát nem teljesen így, mondtam, érthető bosszankodással. Minden esetre, atyám, így tartjuk magunkat fent mostanában. Én rendszeresen megkapok 1 heti bért egyetlen napi munkáért, néha, ha szerencsém van, 1/2 napért. De Archie, kiáltottam ingerülten, nagyon rossz néven veszem, hogy erre használtak fel. Nem érti, hogy belekevertek engem a saját bűnükbe? Mi bűnbe? Atyám, kérdezte Archie megdöbbenve. De hol itt a bűn? Hát még csak nem is hazudtunk. Gyónási titok. Ízlett a marha süldadozvel, atya? Kérdezte a telt keblű fiatal pincérnő. Nagyon ízlett, Nelly. Gratuláljon a nevemben a szakácsnak, ha ő van ma bent. Plébánosommal a Clinton Hotel éttermében ebédeltem, egy néhány asztallal és egy bárral rendelkező kis vendéglőben. Volt benne valami egy falusi kiskocsma hangulatából. Néha megengedtük magunknak ezt a kis luxust, hogy, ahogy Duddleswell atya mondani szokta, Mrs. Spring megszabaduljon kicsit a konyhai mosogatótól, mi meg az ő zapkásájától. Félig hallottam csak, ahogy Duddleswell atya megkérdezte Nellyt, sikerült-e megvennie a házat, amit kinézett magának, de belemerültem az étlap tanulmányozásába, hogy édességet válasszak, így nem hallottam Nelly válaszát. Neil atya, felkaptam a fejem az étlapról. Hallottam, mit Nelly mondott? Megráztam a fejem. Megvette azt a lakást a lapos tető alatt. Nelly épp az asztal fölé hajolt egy ezüst kefével, a morzsákat söpörte össze. Dús keblei néhány hüvelyknyire voltak a szememtől, eltakarták a láthatárt. Megbűvölve csak annyit tudtam bután ismételgetni. Lapos? Lapos? Nem tudom, milyen alakja volt Nellynek azelőtt. Nelly jeges pillantást vetett rám, felegyenesedett és megkérdezte. Lesz még valami folytatás, Duddleswell atya? Hát, Ezt nehéz lenne folytatni, somolygott. Úgy értem, a sültet rám nézett az asztalon át. És maga? Szeretne valami egzotikus dolgot, például egy csésze forró kávét? Összehajtottam az étlapot, és visszaadtam a pincérnőnek. Köszönöm, atyám. A hab külön számít, Neil atya. Jó lesz csak feketén. Duddleswell atya megérintette Nelly csuklóját. Hozzon a káplánomnak egy csésze feketét, és nekem egyet habbal, Nelly. Ahogy Nelly az ő étlapját az enyémmel együtt a hóna alá szorította, folytatta. Azt hiszem, Neil atya szívesen venne egy kehely epret. Hálásan mormoltam valamit, amit meghallott, mielőtt újra megérintette Nelly csuklóját, hab nélkül. Epret önnek is, Duddleswell atya? Nekem nem. Azt hittem, szereti, mondta Nelly. Szeretem, Nelly, tényleg szeretem, de az árak ijesztően felmentek az utóbbi időben, és túl drága dolog lenne, hogy mindketten ezt együnk. Mikor Nelly útjára ment, Duddleswell atya megmutatta, ami kevés még megmaradt a Nuit St. George üvegben. Még egy kis bort? Egy egész keveset, atyám, mondtam, nem várva többet, mint egy hüvelyk töredékét, és valóban ennyit is kaptam. Egy egész keveset, suttogta Duddleswell atya, a gyomra miatt, ahogy az apostol Timótnak tanácsolta. Ezek után kitöltötte a maradékot a poharába. Nem engedhetem, hogy teljesen bor nem issza legyen, mert Nelly esetleg metodista prédikátornak nézni. Megítélésem szerint ezt a sértést nem lehetne elviselni. Oldalra pillantott, és bal kezét a szája elé tartotta. Ez nála titkolódzás jele volt. Etorlasz mögött folytott hangon mormolta, mint egy gengszter. Erre nézzen, fiam! Két idős hölgyre hívta fel a figyelmemet, akik épp befejezték étkezésüket egy mellettünk lévő asztalnál. A két Miss Flanagan. Gondolom katolikusok. Rendszeresebben járnak misére, mint maga Jézus. A hölgyek úgy látszik elkapták a tekintetét, mert udvariasan rájuk mosolygott és üdvözölte őket. Miss Flanagan, Miss Flanagan. Félig én is felemelkedtem és csatlakoztam hozzá. Mrs. Flanagan. Duddleswell atya, aki legpajkosabb kedvében volt, megjegyezte. Ha a fejem tetejére állok, akkor sem értem, hogy fér be valaki egy lakásba olyan alakkal, mint Nelly. Ha ez valami tréfa volt közöttünk, én nem akartam benne részt venni. Belemerültem a desszert majszolásába. A furcsa dolog, Neil atya, az eszmetársítás. Némelyik jó, némelyik rossz. Találó megfigyelés, gondoltam. Na már most a jó eszmetársítás. Kivett egy epret a tányéromból, mielőtt még a csuklójára üthettem volna a kanalommal, és a száránál fogva feltartotta. Ilyen az, mikor az ember ránéz egy eperre is, Jézus szent szíve jut róla az eszébe. Lenyelte. Ezt már máskor is elsütötte nekem, hogy kedvében járjak a szeretetre méltó öreg fickónak, megkérdeztem, és a rossz eszmetársítás? Mint aki már előre várta ezt a kérdést és felkészült rá, a zsebéből kihúzott egy rikítóan színes szentképet és elém tartotta. Ez akkor van, amikor a szent szív képét látja, és egy eper jut eszébe róla. Haboztam, hogy ilyen szent tárgyba beleharapjak, és lassan letettem a kanalat a tányéromra. Helyes. Ha háború, legyen háború. Gondolkoztam, atyám. Bátor vállalkozás magától, Neil atya. Mit csinált a bazárból befolyt pénzzel? A bazárból befolyt pénzzel? Visszhangozta, mintha újdonság lenne a számára, hogy egyáltalán volt egy bazár. Miért? Hát természetesen a templom terem alapba ment. Minden? Minden? Kérdezte kicsit halkabban. Bólintott. Minden, amit a biztosító társaság adott. És a többi? Ó, a hívek adományai, szintén, természetesen. Természetesen, és Billy Basil hozzájárulása. A hívek nagyon nagy lelkűek voltak hozzánk a szükség órájában, nem gondolja? Mozdulatlanul néztem rá. Bill Basil hozzájárulása? Hát ugye ezt nem tehettem közhírré. Hát nem gondoltam, hogy elsuvasztotta egy magánbank számlára Zürichben, mondtam. Ha. Börös bor harciassá tett. Nincs-e körül semmi titok, Neil atya? A Wellington építőtársaságba ment, ahol évente jó 3%-ot hoz. A kamat a templom kiadásaira megy. Igen, és szerintem valamennyit el kellene ebből a pénzből költeni. Dudleswell atya, aki, ahogy a Mrs. Spring megjegyezte, olyan szorosan tartotta markában az egyházkerület pénzügyeit, mint egy takácsomó, kivéve a harangját, izgatottnak látszott. Mire? Ismeri a templomunkban a Mickey-k állapotát? A Mickey O'Leary, Mickey O'Donnell, Mickey bátor kísérlet volt. A mikrofon Mickey-kre gondolok, mondtam. Pontosan tudta, hogy csapdába került. Jaj, számolja fel ezt az epret, és ne prédálja el az egyházközség pénzét. Nem reagáltam a célzásra. Szerintem új hangszóró rendszerre van szükség. A mostani rettenetesen zúg. A hívek nem hallják magát, akkor sem, ha pénzt kér. Ez az utolsó mondat minden esetre célba talált. Mikor Nelly megjött a kávéval, hozzátettem, új gyontatószékekre is szükség van, atyám. Nelly, kérdezte az atya, mivel locsolta meg azokat az epreket? Szegény Nelly zavart arckifejezéssel visszament a munkájához.
Elhangzott Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 11. része, melyet Tóth Levente színművész olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél.
Mi teremtésvédelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban, Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj, erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a Pannonhalmi Gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a moros, elmés és buta, ennek az egyberakásából egy retorikai alakzat. Azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása. És így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus, azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség, ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá, víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemléletformálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlagembernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés, és mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvillantom, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld panorama kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kilovattos kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen. Ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Melegvizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kilovattos rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba, ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autótra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk, az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. A vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így eszkötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valamit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrába legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.
Híreket kapunk. Időnként félelmesen borul ránk az éj, bár csak foghatnám kezed, hogy semmitől se félj. Előtted áll és hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek én, de csak a dal maradt nekem, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az ében. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned.
sok szép napunk, bizony már egyre jobban fáradunk. Szívemben ott ég, még az ég fény, azért élek és szól a dal, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az éjbe. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szépen. Állíts, hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek én, de csak a dal marad nekem. Semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmit ötvéned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szépen. Kérlek, énekel, szép az évet. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az éjben. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmit félnek. Hidd el, hogy szép a világ, észre kell benned a szépen.
Kedves hallgatóink, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!